Én úgy gondolom, hogy az első óra is nagyon tartalmas volt, többeknek el kellett menni, viszont örömmel tapasztaltam a szünetben, hogy viszont ugyanannyian jöttek, tehát a létszám az állandónak tekinthető. Én úgy gondoltam, hogy az első órához hülyen a második órának is ez a látásmód marad a témája, mégpedig úgy, hogy vagyunk itt jó néhányan, talán úgy 20-an, egész pontosan nem tudom, hogy egy közös beszélgetésben próbáljuk feltárni gondolatainkat, hogy egymástól tanulva hagy gazdagodjunk. Én egy példával szeretném bevezetni. Tehát már több mint 200 szó fordultam meg különböző iskolákban, gyerekekkel beszélgettünk látásról, nem látásról, és ott újabban azzal a példával szoktam kezdeni a gyerekeknek, hogy gondoljátok el a következő képet, álltok az utcán, és nagy forgalomban, és látjátok, hogy ott a táborban a nagy ember tömegben, a jobbra-balra mennek, ott látok egy embert fehér bottal, aki jóval lassabban megy, mint a többi ember, kicsit bizonytalan is, egyedül van és halad. Hogy ti ebből a látványból mit vontok le magatok számára? És akkor általában és jellemzően azt válaszolják a gyerekek, hogy jaj, szegény, hogy sajnáljuk, meg akkor oda megyünk és segítünk neki. Tehát tulajdonképpen ez a szokásos beidegződés jelenik meg. Én erre azt mondom, hogy az én képem, vagy az én belső képem, ami átjön, az pedig a következő, hogy van egy ember, aki nem lát, a kezében van egy bot, és annak a botnak a segítségével egyedül elmegy oda, ahova akar. Na most természetesen mind a két látásmód igaz. Ugye? Tehát ez tényleg kell lenne vitatkozni, és mind a két embernek igaza is van, tehát aki vagy az egyiket, vagy a másikat mondja. De hogy mennyire nem mindegy, hogy egy ember mit lát meg valamiből, mert a látásmód alapján következtetni lehet arra az emberre is. Aki egy szerencsétlen, sorsú embert lát meg, tehát az a benyomása, az valószínűleg hasonló helyzetben önmagát nem tudja elképzelni, nem tudja életképesnek tekinteni, és valószínűleg az élet rengeteg eseményéből is leginkább a negatívumok szűrődnek beléje. Még a másik ember, aki a történéseknek a pozitív részét veszi inkább észre, az valószínűleg belülről is olyan. Mert hát valamiféleképpen szelektál az agy, hogy miért ezt vagy azt látja meg. Na, úgyhogy ez csak egy felvezető példa volt, és akkor szeretném, hogy ha akár e példából kiindulva is, hogy akkor kezdődjön egy beszélgetés arról, hogy miért azt látjuk meg adott esetben, amit meglátunk, miért úgy gondolkodunk, ha a másik embernek más a véleménye, azzal hogyan tudunk toleránsak lenni, mi az, amit el lehet fogadni, mindent el kell fogadni a másiktól. Tehát nagyon sok dolog vetődik fel. Jó, és akkor legyen mindannyiunké a szó. Tehát, hogy gondoljátok ebből a példából kiindulva, hogy ki az, aki mondjuk egy szerencsétlen embert lát, egy segítségre szorulót, egy olyan emberben mondjuk, aki nem lát. Tehát a példa az aztán vihető tovább, más példa is előhozható.
Bennem például egyik se jelent meg, az jelent meg, hogy ez az ember tudja, hogy hova akar menni. Tudja, hogy mi a cél, hova megy.
Bennem, aki mégiscsak ugye képekbe gondolkodik, én bennem az a tudat élt eddig, hogy aki ezzel nem rendelkezik, az valahol ezzel talán kissé szegényebb, de mióta vele találkoztam, azóta ezt meg kell változtatnom, és azt kell mondanom, hogy abszolút rosszul láttam. De ehhez egyébként hozzásegített a veled való néhány beszélgetés.
Meg, bocsánat, de ez nem a ellátásmódhoz tartozik, csak én például még soha nem voltam se ilyen közegben, sem soha, vagy viszonylag ritkán találkozom olyan emberekkel, akik valami hasonló hátránnyal élnek, mint mondjuk a nemlátás. És ugye azért mondja az ember azt, hogy egy, tehát legalábbis gyerekkorában megtanítják az embernek, hogy igen, hogyha találkozol a nénivel, a zebrennel, akkor feltétlenül kísérleted, meg ezek a rémtörténetek, hogy az úttörők vadul kísérik a nénit, aki baromira nem arra akar menni. Utána, amikor az ember felnő, akkor megtanulja, hogy nem, ő nem, hát bizonyos fokon hátrányal él, de ugye azt se tudja pontosan az ember, hogy mit szabad mondani, mit nem, mit csináljak az adott helyzetben, nem tudom, hogy ugye tehát igazából mindenki baromi kellemetlen helyzetben van, mind a két fél, mert én szerencsétlenkedek, mert soha senki nem mondta el értelmesen, hogy mit kell gondolnom, ha egy ilyen helyzetben, vagy persze nem kell semmit gondolnom, csak hogy mégis mi az, amit a legjobb, ha gondolok, ami a másik ember számára is a lehető legelfogadhatóbb, és akkor mindenkinek jó lesz.
És ez az, hogy pont a társadalom, én is pont erre gondoltam, hogy az a gyerek, aki a szerencsétlen látja meg, őt a társadalmi közege determinálja. Na most nekem vannak és valamilyen szintes látássérült tanítványaim, és ők pedig ennek a hátrány, tehát megérték azt a hátrányos helyzetet, ami ebből adódik. Tehát egy olyan vak gyerekre vagy fiatalra gondolok, aki soha életében nem látott. És ahhoz nagyon vagánynak kell lennie, és nagyon jó társaságba, közelbe kell élnie, hogy bátran elindulhasson, és számomra megdöbbentő volt, hogy egy 18 éves vaklány bátorítani kell arra, hogy igen, akkor az a poén egyébként nálunk az volt, hogy indulj el édesfiam a tömeg után, de hogy ez lehet, hogy poén, de hogy bátran el kell indulnia, és akkor adott esetben segítséget kérni azzal a tudattal, hogy visszautasítanak, kibúnyolnak, stb. Mert hogyha ezekkel edződik, akkor utána tudja azt az önállóságot elérni, amivel még önállóbban és még bátrabban elindul a nagy semmibe, a fehér botjával. És akkor már nem lesz neki nagy semmi. Tehát nagyon determinál a környezet és a társadalmi tudat, ami szerintem szörnyű állapotban van manapság minden ilyen szellemi téren, vagy legalábbis formálni kell rendesen még.
Én viszont azt tapasztaltam, hogy ahány ember annyiféle van, hát nyilván, hogy a nem látók között is vannak különbségek, vannak, akik eléggé merészek, mások meg elég bizonytalanok. Szerintem ez vonatkozik a teljesen egészséges embereknél is. Szóval nem lehet egy csoportosítani őket, mert én már találkoztam olyan vaklánnyal, aki én csodálni tudom, mert a háztartását mindent ő maga végzi el, holott neki ott van az édesapja, aki mozgáskorlátozott, és neki van járokája, és én, mivel mostanában kell nekem rohamosan romlani a szemem, hát én teljesen le vagyok döbbenve olyan értelemben, hogy ez a leáncó az var, főz, akkor gyerekeket tanít, szóval olyan aktív életmódot végez, hogy fel tudok nézni rá. De ugyanakkor találkoztam olyan emberekkel is, akik ugye önbizalom hiányban szenvednek, szóval nem nagyon mernek egyedül menni. Hát nyilván, hogy ő később veszítette el a látását, szerintem ez is befolyásolja azt, hogy ki mikor veszíti el, vagy úgy születik, vagy pedig később alakult ki. Szerintem ez is dominál abban, hogy most mennyire merész vagy, mondjam azt, hogy gyávább, szóval függ attól is szerintem ez az egész, meg az egész emberi jelen. Is.
Nem is az volt a kérdés, hogy mi a különbség nem látó, vagy gyengén látó és vak között, vagy ilyesmi, mert ez nyilván ez mindenki meg, engem nem ér meglepetés, hogyha azt hallom, hogy igen, gyereke van háztartás, hanem hogy én nem tudok mit kezdeni magammal az adott szituációban, mert engem nem kényszerít, csak vízbe a társadalom.
Bátran lehet megkérdezni, hogy segíthetek, mert én is azért tapasztaltam különböző embereket, akik vagy agresszívan, vagy pedig nagyon hálásan megköszönték. Szóval ahogyan vagyunk annyiféle emberek, azok között is annyiféle természetű emberek találhatók. Szóval ezért mondtam azt, hogy nem lehet egy csoportra, vagyis egy kalap alá venni az egész
persze, persze, csak ugye most itt erről a, ké, erről a tipikus képről volt szó, hogy ugye láttuk az utcán valakit fejebottal közlekedni. Mit gondolok, hogy a látó ember azért gondolja azt, amit gondol, mert gyerekkorától fogva azt tanítják, hogy igen, ő szegény, akkor is kísérletezed rá, ha nem akarja. Tudjátok az ő, hogy cibáld magaddal. Tehát igazából ez a probléma, hogy senki nem tudja pontosan, hogy mit is kéne látni az
helyzetben. És hogyha kivetítjük, tehát nyugodtan szakadjunk el a nemlátástól. Tehát, hogy panaszkodni a negatív dolgot látjuk meg könnyebben, és jobb beszélnünk a negatív dolgokról, ami egyben visszahúz minket állandóan, már aki gyakorolja, vagy pedig ugye minden történésben van jó is. Hát nem kell ahhoz se műveltség, se pénz, semmi nem kell, hogy a jót lássuk meg, és hogy a jót fogadjuk magunkba, és a jóval töltekezzünk fel. És mégis én legalábbis úgy vélem, hogy az emberek nagyobb része valahogy a negatív dolgokat látja, meg arra van valahogy beállítva. És a felismerés aztán nem is lenne olyan nehéz dolog, és nem is kerülne semmibe, csak szemléletváltozásra lenne szükség, ami 5 perc, 10 perc.
Hát ez az, hogy szerintem ennél jóval több. Kinél mennyi? Nem tudom, kinél mennyi, de akinél 5 perc alatt megy, az csak rossz paszban van, és neki megvan a pozitív látás, mondja. A negyedóra viszont nem elég az átlagnál.
Tehát mondom, én változottan azt tudom mondani, hogy mióta én Lacival egy pár alkalommal találkoztunk, meg jöttünk, mentünk, meg most már barlangtúrát szervez, akkor az ott azt mondom, hogy ugyanúgy megy minden irány, mintha semmi se lenne. A segítséges szorulás meg annyi, hogy én lett vagyok az aluljáróban, és látom, hogy ott jön egy 30 kilós nő két nagy bőröndel, akkor valószínűleg ő nem fog vele fölmenni a lépcsőn, én meg megfogom, azt fölviszem. Tehát ki mire szorul. Tehát ilyen szempontból persze, mert azt nem fogja tudni fölvinni, mert az meghalotna az ő erejét, de ettől egészen más. Én inkább gondolom, meg hát talán még a Béla is inkább arra lennénk kíváncsiak, hogy ezek a belső képek hogy alakulnak ki. És erre most nekünk csak ugye a Lacira kell, hogy hagyatkozzunk itt körbenézve.
Engem meg az érdekel, hogy Papu Marinak ez a meglepő mexikói figurája az, hogy jött ki a kezéből. Mert csak onnan jött ki.
Hát az az igazság, hogy ez nem egyedül az én érvelem, hanem ez a Markos Katilinak is a munkája van benne. Mert mint ahogy a legelején mondtam az, hogy hát én még amatőr szinten dolgozom, és bizony szükség van a segítségre. És hát az az igazság, hogy mind a ketten ugye nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy na vajon ezt hogy fogjuk megoldani. Szóval számunkra egy leszke volt az, hogy na most próbáljunk ki, egy kihívás volt ez. A Zsebi az nem tudná mondani az, hogy én mennyire szeretem a kihívásokat. Mindig valami bonyolult dolgokban vágom bele magam, ahogyan mondja ő, hogy szeretem szivatni magamat. Hát végül is ez úgy alakult, hogy próbáltuk mindenféleképpen úgy formálni az egészet, mire rájöttünk arra, hogy na most az agyag mi az, amit elvisel, és úgy menet közben úgy derülnek ki a portélyok. Úgy előre igazán nem lehetne ezt elmondani. De azt hozzátehetném, hogy maga a munka kezdeti fázisa az úgy alakult, hogy először a törzsét kellett megcsinálni. Akkoriban a hurkással elkészítettem el, de utólag, amikor már ugye kész lett a műlap, akkor azt mondtuk, hogy meg lehetett volna oldani másképpen is. Vagyis nem feltétlenül kellett volna ahhoz, hogy na most hurkát csináljak, hanem a kezem alatt lehetett volna formálni, hogy tapiskolni a törzsét. Aztán a feljött, egy tömböt kellett készíteni, és akkor utána pedig üregelni kellett a belsejét, és akkor úgy a nyakával együtt kellett hozzá igazítani. És végül a láb. Ezek mind toldott munkafolyamatok.
Igen, de ez a technika, amit te elmondtál, és azt hiszem, hogy azt a legnehezebb elképzelni, hogy van egy fotód mondjuk, vagy valamilyen kép a fejedbe, amit meg szeretnél formázni, és hogy ez hogy jön ki, és hogy lesz pont olyan, és miért pont olyan, és miért a klasszikus életű ábrázolást választod, és miért nem valami elvontat. Hát szerintem ezt a legnehezebb elmondani, miért pont azt, és miért pont úgy.
Hát szerintem ez inkább a körösségemre mondhatóval is mondhatnám, mert szerintem biztos sok embert érdekel az ókori görögök szobrászat, és azok annyira gyönyörű alkotások, hogy valahogy én ehhez húzódom tulajdonképpen. És megmondom őszintén, hogy a mai alkotások, elnézés, hogy némely embert megsértek, de az az igazság, hogy amikor látok egy ilyen krómalakot minden, és azt mondják, hogy ez a madár, mint ahogy a Nagyvárad téren, sírva fakadok. Szóval számomra egy gyerekes alkotás. Lehet, hogy durván fejezem ki magam, de én valahogy azt tartom igazán művészetnek, amit az akkori középkorban, okorban készítettek az emberek, mert az tényleg nem egy könnyű feladat. Szóval embert kíván ez tulajdonképpen, nekem ez a meglátása.
Hogy többen is vagyunk itt olyanok, akik valamit úgy létrehoznak, alkottak. Az is egy érdekes dolog, hogy ki hogyan gazdagodott, mondjuk egy szobor elkészülte után, egy kerámia elkészült után, egy szép fotó után. Tehát úgy gondolom, hogy amikor elkészül egy mű, ha mondjuk vizuális, akkor az alkotója megáll előtte, amikor már kész van, hogy jól magába szívja azt a képet, és akkor azáltal ő gazdagabbá vált. Hogy ez a ti esetetekben hogy működik. Vagy hát akár egy háziasszony, ugye sok nő van itt, amikor mondjuk szépen megterít egy asztalt, szépen minden a helyén van, és akkor az éhes sáskanőség leül az asztal mellé, és mindent elpusztít. De ott is van egy pillanat, amikor minden tökéletes, úgy minden egyben van. Tehát ez hogy gazdagít benneteket?
De ez érdekes, mert mindenki másképp ragadja meg az asztalt is. Van, aki a két snidling szállat, és a nem tudom én, ketchup és majonéz pöttyökkel, és a három falattal fogja megkonstruálni ezt az ételkölteményt. És van, aki pedig egy teljesen hagyományos módon elkészített marhapörköltet fog feltárolni, és mind a kettőt meg lehet oldani úgy, hogy szép legyen, és esztétikus, és örömöt okozzon a környezetemnek is, meg magamnak is. És ugyanazt gondolom ezekről a klasszikus alkotásokról is, hogy a szobrásznak vagy a művésznek először meg kell tanulnia, hogy egy klasszikus dolgot hogyan tud létrehozni, és aztán alakítja ki a saját arculatát. Tehát lehet, hogy nekem az arculatom, vagy mondjuk neked ez a klasszikus vonal lesz, de egy másik ugyanúgy elsajátítja a klasszikus, az alapokat, hogy úgy mondja, és akkor, hogy hogyan folyatom át magammal a dolgokat, és mi jön ki belőlem a másik oldalon, mint alkotás. Hát ez a művészet, amit nagyon nehéz elmondani, amit az előbb is mondtam, hogy ez hogyan jön létre. Tehát ezt nem is lehet utána szavakkal, vagy ahhoz megint egy költőnek, vagy írónak kell lenni, hogy ezt szavakkal el tud mondani.
Értem, hogy miért azt jelzom, hát nekem a törökik olyan, hogy mondta az, hogy még a legelején tartok, hát nyilván, hogy mint ahogy a legtöbb ember előtt próbál utánozni bizonyos dolgokat elsajátítani, és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy a önmagát úgy elő tudja adni, szóval az később fog kialakulni igazán. Lehet, hogy nem a klasszikus fog igazán előtérbe kerülni, ez majd az idő fogja megjósolni azt, hogy végül is hova fogok eljutni. Mert most még csak barátkozok bizonyos dolgokkal, és vannak olyan ötletek, hogy jó, ezt meg szeretném csinálni, hogy na vajon milyen lett minden. Igazán még én magam sem tudom azt, hogy na most hova soroljam önmagamat. Egyelőre most a klasszikus vonal az, ami van.
Kicsit olyan ez, ami nekem most beugott, mint amikor vannak egy új zenekar, vagy egy csapat, és akkor tehát a próbákon mit csinálnak, már meglévő számokhoz nyúlnak hozzá, esetleg azt saját formációval adják elő.
Igen.
Játsszák el, próbálkoznak, nézik a határaikat. Úgyhogy végül is.
Hát szerintem ez is úgy működik, hogy a saját szája íze szerint formálja meg az egészet úgy, de mégsem teljesen a ő alkotása, úgy már ugye a szüleménye az ötletnek.
Na most ez a ahány ember, annyi világlátás, felvetés, meg itt a beszélgetés hozta bennem a következő képet, mentális képet, tehát létre hozta elég, hogy a belső arcunkat hova fordít, tehát mifelé fordítjuk, hogy önmagunk fele, vagy hova, vagy ha alkotunk valamit, akkor utána arra fordítjuk-e a belső arcunkat, vagy egy másik ember fele, hogy van-e belső arcunk egyáltalán, és így tovább, hogy hogyan találunk rá a másiknak a belső arcára, a sajátunkat megismerjük.
De mi ez a belső arc, bocsánat?
Hát ez az a...
Hívjuk személyiségnek,
hogy önmagunk?
Önmagunk, igen.
Hát tulajdonképpen egy váznak kérde, én egy nagyon régi példát mondok el, talán 20 éves lettem, egy ABC-ben dolgoztam, tehát távoli a példa, de szerintem az alap lerakásához tökéletes. Hát üzletvezető helyettesként dolgoztam, ugye mindent kellett csinálni, például árut feltölteni, és itt jelesül arról volt szó, hogy az italokat kellett, tehát pálinka, konyak, stb. És hát nem volt elég időm, és az egyik tanulónak kiadtam feladatnak, hogy szépen töltse fel. Most azt tudni kell, amikor én csináltam, akkor azok a 2 decis, fél literes üvegek, azok úgy álltak, sorakoztak egymás mögött, mint a katonák, címkével kifelé, egy sorba, szépek voltak. És amikor elkészült az egész, akkor egy pillantást vetettem az egészre, esztétikailag szép volt, és azért a 5 másodpercét volt érdemes ezt úgy csinálni, ahogy csináltam. Na most ez a kislány odaállt, és megcsinálta, aztán a megbeszélésünk szerint odajött hozzám, és szólt, hogy menjek és nézzem meg. Hát azok az üvegek úgy álltak ott, mint az ökörhúgyozás. És akkor ránéztem a lányra, és mondom, ez milyen. És akkor lenézett a földre, azt mondja, hogy ronda. És akkor azt mondtam neki, hogy Juli, nem nagy dolog. Én is megcsinálom. Soha nem azért csinálom, hogy az a főnök elvárásának, vagy bárkinek az elvárásának, hanem a magam igénye szerint. Ha már valamit csinálok, akkor az olyan legyen, hogy abban az örömömet lejjen. Hogyha üvegeket kell egymás után rakni egy sorba, akkor azt azért csinálom meg, hogy a végén valami szép legyen belőle. Ha a paraszt kimegy és elkezd kapálni, akkor nem össze-vissza fog kapálni, nem szép sort fog kapálni. Tehát mindegy, hogy mit csinálunk, ha most ki kell mosni egy WC-csészét, akkor azt ki kell mosni szépen. Mindegy, hogy mi az. Tehát a saját magunk igényének kell valahol megfelelni. És úgy gondolom, hogy az a kislány valamit ott kapott. Saját magáért kell megcsinálni, az embernek saját magáért kell élni, és én ezt úgy gondolom, hogy ez nem önző dolog. Mert az az ember, aki a saját maga igénye szerint tud élni, az tud nem csak példát adni, hanem tartást is adni, és emberileg vonzani is a körülötte lévő embereket.
Hogy mitől volt neked ez az igényed? Mert nyilván ez nem csak így lett, hanem ez a lényeg.
Nem tudom, én úgy voltam vele akkoriban, teljesen más voltam, mint most. Tehát ezt a két embert nem lehet összehasonlítani.
Hanem, az alapok csak meg voltak. Tehát biztos, fejlődik az ember jó esetben pozitív irányba, de azért az alap mégiscsak ugyanaz valahol.
Én szerettem. Tehát én úgy gondoltam, hogy ha valamit csinálok, akkor hát azt a magam tudása szerint nem rendelkezek semmilyen területen magas szintű tudással, ezt önmagamhoz képest azt megcsinálom, és nem azért, hogy másnak tetszen, hanem azért, hogy én legyen benne az örömömet.
De miért voltál te ilyen?
Hát nem tudom. Hát valószínűleg valahogy így működnek a génjeim, vagy ezt hoztam magammal.
Hát nem hiszem, hogy így működnek, mert az érdek és a te génjeid így működnek, és lehet, hogy mondjuk egy kicsit lehet, hogy már inkább a mai kor szellembe gondolkodva egy kicsit, lehet, hogyha most lenne ez a történet, akkor ez a lány lehet, hogy nem, tehát ez nem érdekel. Szóval ez egy abszolút félvárról vett dolog, hogy kvázi kit mi érdekel, és mitől érzi jól magát. Mert nyilván, hogy te ettől jól érezted magad, és egy belső elégedettség érzés töltötte attól, hogy az a látvány szép, és te ezt létrehoztad, mert mégiscsak alkottál valamit egy nagyon egyszerű módon, de ez történt. És ez nem véletlen, hogy ez benned kialakult, mert valami, tehát nyilván valamilyen családban nőttél fel, és itt egy kicsit a magunkra figyelünk, vagy hát nem tudom, hogyha mindig csak magunkra figyelnénk, az nem biztos, hogy jó lenne, sőt biztos, hogy nagyon nem lenne jó, hanem egy kicsit én úgy érzem, hogy a valamilyen szinten a természet és a természet fölöttére kell figyelnem ahhoz, hogy az úgy hasson vissza rám, hogy aztán rá tudjak nézni a másik emberre, és a másik emberbe is meglássam azt a jót. És
hát, ha igényed van erre.
Igen, de azt is észrevettem, hogy ezekben a mai 10 éves gyerekekben, akik hát éppen legyenek akár látássérültek, vagy akár teljesen átlagos 10 évesek, fel lehet kelteni ezt az igényt. Hogyha olyan környezetben nőttek föl, ahol ez biztos, hogy nem tapasztalták meg, mert mondjuk állami gondozottak voltak világéletükben, csecsemőkoruktól fogva, és éppen szörnyű volt számomra ez a szám, amit hallottam nemrégiben, hogy egy állami gondozott fiú kiszámolta, hogy 84 emberrel volt kapcsolatban 26 éves koráig, tehát ilyen gondozó, nevelő, stb. Szinten. Tehát ez egy megdöbbentő szám, ugye a normális esetben az ember egy-két, néhány olyan ember tud felsorolni az életében, akihez úgy igazán tud kötődni, legyen általában a szülői, vagy valamilyen hasonló családi, vagy házastársi, vagy baráti kapcsolat. És akkor ez 84, hát nem is csoda, hogyha ezek a gyerekek úgy nőnek fel. De mégis van kivétel. Mégis van kivétel, mert olyan társaságban keveredett, valaki felhívta rá a figyelmét, és ő erre, hát lehet, hogy ahogy mondtuk, genetikailag is egy kicsit erre nyitott volt.
De ennek a srácnak, akit említettél, viszont volt 84 lehetősége, legalább egy olyan emberrel találkozzon, aki tud neki valami olyasmit mondani, ami megfogom benne, ami elgondolkodik.
Igen, csak a gyerekek nem így működnek, ők egy valakihez szeretnének kötődni, legyen az akármilyen rossz is, akár egy rossz példát nyújtó, de ő viszont szeresse őket, és kvázi birtokolhassa egy kisgyereket. Hogy egy pici gyereknek sok lehetősége adódik, az nem jó. Se biológiailag, se pszichésen.
Vagy is szeretnél
évesre. Igen, tehát ő egy embert akar birtokolni.
Hát most ugye itt az a kérdés, szerintem, hogy akkor most akkor milyen jó. Ugye onnan indultunk, hogy van itt a vak, aki megy a fehér botjával, mint a szélvész, és akkor az egyik ember így látja, a másik ember úgy látja, az egyik ember. Igen?
Most elnézést kérek, én megígértem, hogy nem fogok megszólalni. És ezt lehet azonnal nullásra venni majd, hogyha... Laci társasága a környezetének áldás. Ahogy elmondta, hogy az, hogy itt vagyunk, ezt a Lacinak köszönhetjük. A Laci értelmet lát abban, hogy összehozzon bennünket. Én egy kicsit sajnálom, ami itt elhangzott, hogy most ebben a pillanatban egyetlen vak itt Laci. Most ha én azt mondom, és bocsánatot kérek, hogy én gyorsan...
Nem egészen
egyébként. Van itt még, nem látom?
Van, csak...
Ja, jó. Szóval elnézést kérek. Nem tetszett,
meglátom.
Az ilyen ember...
Vak sincs itt, csak reményi pászol.
Igen. Igen, de Laci, most... Én el akartam menni, de annyira hatással volt rám a nem látóknak az alkotásokkal kapcsolatos megnyilatkozásai. Na most ennek az egész együttlétnek, én itt teljesen tényleg az újságból olvastam és úgy kerültem ide, de én egészen kicsi, tehát 9 éves korom óta vagyok csodálója és neveltje a nem látó embereknek. Na most itt volt fél évszázad, amikor naponta mentek az utcán a munkába. Ha valaki, ezt most Lacinak is mondom, ha valaki a régi újságokat olvasta, akkor abban érdekes beszámolókat, hogy a látó ember elnézést kérek. A látó ember korlátolt és buta. Tehát az a, nekünk ez a közösség kell ahhoz, mert mi már akárhol fogunk élni, mi már egészen más véleménnyel vagyunk egy fehér pótos emberről. Tehát semmiképpen egyikünk se fog oda menni, jaj, szegény, vagy nem fogja azt mondani neki a zebra kellős közepén, hogy most már menjen egyenesen, mert most már tudja, hogy, ugye? Mert hajmeresztő dolgokat képes a látó ember. Tehát a látó ember azt hiszi, hogy minden. Na most én ezt a saját köreimben úgy szoktam mondani, hogy itt 40 évig azt mondta a vakember, hogy vak vagyok, de hülye nem. A siket is ezt mondta, hogy siket vagyok, de hülye nem. Mert a halló ember nagyképűvé, büszkévé, és nem is tudom mi mindenné, de korlátoltan. Tehát ez a szent népnevelés, ami itt folyik ebben a közösségben, mert mi mindannyian, akiknek olyan problémája nincs, mert van más problémánk. De olyan problémánk nincs, mi rádöbbenünk arra, hogy attól, hogy jó a szemünk, attól nagyon sok hiányosságunk van. Tehát tanulhatunk. Tehát ez egy szent népnevelés. Fél évszázadon keresztül szervezetten csináltuk mi ezt a magunk köreiben. Ismerd meg, te imádkozó ember, ismerd meg, te művelt ember, ismerd meg a művet. Iskolába járó, munkába járó, családot nevelő, lakását rendben tartó, fantasztikus embert. És gondolj bele, hogy ez úgy tudja, hogy hol kell a kilincs környékét megmosni, meg a lámpa kapcsolója környékét, hogy sose látta. De rendben van. Ugye, amikor én kezdtem üledezni, akkor egy-egy családban mentem, jaj Istenem, amikor én itt vagyok, akkor szégyellem magam, hogy az én lakásomban ott van. Milyen rendetlenség, most akkor azt mondta nekem a nem látó feleség. Képzeld el, ha mi rendetlenek lennénk. Hogy találnám meg a ruhámat? Na most az, hogy ő így fogja föl, ezért is föl kell nézni rá. Én bocsánatot kérek, de én azok közé tartozom, aki egyszerűen felnézek. Tehát az, hogy az ember rácsodálkozik erre, hogy a fehér bottal halad, el akar jutni valahová, és el is jut. Az ember azt hiszi, hogy ihaj, csuhaj, egészséges, épp nincsenek semmi hiány, nincs semmi hiányosság, és milyen könnyen elcsöppen a kedve, és elkezd nyavajogni, ez rám jellemző. És akkor döbben rá, amikor azt látja, hogy uram, fia, ilyen hátrányai vannak, és íme, ilyen színvonalon él. Ennyit lehet tanulni tőle. Tanulni. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt, hogy itt voltam, mert én azon kívül, hogy én kitüntetőnek tartom egyáltalán, hogy ismerem, hogy a kezembe kerültek az írásai, de én nagyon sok, hála a jó Istennek, hála a jó Istennek. Most teljesen kikapcsolva én a Göncz Kingának mondtam a szövetségben egyszer, hogy úgy szeretnék leülni, beszélgetni vele, mert engem fél évszázad szeretett kapcsolat fűz ezekhez az emberekhez.
És mit mondott Göncz Kinga?
Jelentkezek be a titkárságán. De nem jelentkeztem be a titkárságán. De ahol lehetett, ott voltam. Na, szóval én köszönöm szépen ezt a lehetőséget is, és én sajnálom azokat az embereket, akik nem találják meg, és nem keresik meg a kapcsolatot. Annak ellenére, hogy ezt csak csendesen mondom, az alapfokú oktatásban integráció ellenes vagyok. Kész. Szóval én nekem olyan tapasztalataim voltak, hogy az a icike-picike vakgyerek, és ez bocsánatot kérek, akit 6 éves korában beteszünk, 28 olyan látó gyerek közé, aki tényleg csak sopánkodni fog körülötte, amikor már 14 éves, amikor integráltam, bemegy a középiskolába, meg integráltam, bemegy az egyetemre, ahol majd fölnézhetünk rá, az oké. Okay. De hogy gyötörjük már 6 éves korban, ezzel nem értek egyet. Bocsánat. Elnézést, mert ez sok volt. Köszönöm szépen egyáltalán, és ne haragudj, Laci, hogy belezavartam. Én hálásan köszönöm a nem látóknak az alkotásokkal kapcsolatos, főleg a látó elmondása alapján a bennük való visszarezdülést, mert ez csodálatos volt. Úgyhogy, de hát ezt tapasztalja az ember, amikor a Lacinak a könyveit olvassa. Csodálatos. Köszönöm szépen. Elnézést kérek ezért a mondókáért, és sok szép együttlétet kívánok, és legyünk mindannyian hírvivői annak, hogy ezekre az emberekre fel kell nézni, és tanuljunk tőlük, és tekintsük kitüntetésnek, ha tudunk segíteni. Viszontlátásra is. Jó együttlétet kívánok.
Tehát a végül nem kell minket feltételül szent javatni, hiszen hát mondjuk vannak olyan nők, akik három gyereket egyedül nevelnek. Tehát az élet minden területén lehet olyan embereket találni, akik letesznek valamit, és hát minden csoportban lehet találni olyan embereket, és akik igazából semmit sem.
Én csak kettőt neveltem fel egyedül.
Hogy szerintem arról beszélgetünk, hogy akkor mi a jó, mi a nem jó, és ezt olyan tudjuk megkülönböztetni, mert ugye az első esetben itt volt ugye látja két ember a fehér bottal gyorsan haladó embert, az egyik azt mondja, jaj szegény, a másik azt mondja, hogy hú de jó, hú de frankó, ez így tud haladni. Na most akkor kinek van igaza, ugye akkor mindenkit elmondta a maga véleményét, hogy hát ő ismer olyanokat, de nyilván tudod, de aki hát nem ismer ki, nem az utcára, vagy tudom én, tehát akinél tényleg az a vélemény a helytálló, hogy jaj, szegény, segítsünk neki, a másik meg ismeri a Lacit, mert most már minnyáján ismerjük, itt vagyunk, és akkor tudjuk, hogy az ő esetében meg nem ez a vélemény a helytálló, hanem az, hogy milyen jó, hogy halad, és megy, és tudja tenni a dolgát. De ugye egyiknek sem is igaza, vagy egyik vélemény sem jobb, mint a másik, hanem az a jó, hogyha ezek a vélemények elhangzanak, és meg tudják beszélni, és aztán meg tudják ítélni, hogy most ez, akit itt látunk fehér bottal menni, ez vajon melyik? Ez most az, akinek segíteni kell, vagy ez most az, akit legjobb, ha végén hagyunk, mert ő sokkal jobban tudja, hogy hova megy, mint mi, és ha segíteni próbálnánk neki, akkor a végén lehet, hogy nem is tudnánk vele lépést tartani. Tehát ebben az esetben ugye nagyon jó, nincs jó vélemény, hanem van két vélemény, beszélnünk kell egymással, meg kell ismernünk egymás álláspontját, és el kell tudunk dönteni, hogy mi a helyes az adott szituációban. A másik példánál szerintem mindjárt úgy érezzük, hogy tulajdonképpen az a jó, ha szépen sorban állnak azok a képlecis üvegek, és a címkéjük kifelé van, és ehhez képest, hogyha csak úgy le vannak rakva, hát az nem olyan jó, de ezt is meg lehet nézni, ezt is nézhetjük úgy, hogy tolerancia, hát most miért, mi a fenéért kell ezeket sorba rakni, hát most úgy nem tudják levenni a polcról, hogyha nincsen sorba, hát kész az a lényeg, hogy ott legyen, és kész, ez is egy vélemény, most akkor ezt a két véleményt akár ugyanígy lehetne ütköztetni, és akkor mikor melyik a jó?
És
akkor hogy tudjuk megítélni, hogy most az egyik esetben vajon ez két vélemény, ami közben mind a kettő lehet jó, és egy párbeszédre van szükség. A másik esetben meg egy kinyilatkoztatásra van szükség, hogy hát de figyelj, hát az a jó, hogyha itt rend van, és az a jó, hogyha van egy ilyen belső igényed, hogy rend legyen, és mikor szabad kinyilatkoztatnunk, és mikor nem szabad kinyilatkoztatnunk, és hogyan ismerjük fel, hogy éppen melyik
szituáció. Már bocsánat, de végül is most már elég jó körbejártuk ezt a témát, hogy most ki van bottal, meg ki nincs bottal. Én ezt próbáltam az elején elmondani, mikor a Lacival egyetőszer találkoztam, akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem tűnt fel menet közben, hogy most van bottja, vagy nincs bottja. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanolyan, mint bármelyik másik, tehát igazából, amire most így megpróbáltunk itt eljönni, az éppen az lenne, hogy az, aki másképpen érzékeli a világot, annak mégis erről milyen benyomásai támadnak. Tehát én ugyan látom, de nem nézek meg mindent, sőt, nagyon-nagyon kevés dolgot nézek, és a mindenkori pillanatnyi hangulatom az, amikor én valamit keresek, és csak azt látom meg. Tehát tőlem is lehet sok minden fönn, meg a környezetemben, én nagyon szelektíven látok. Tényleg csak az, ami engem pontosan érdekelne ilyen szempontból, és ugye amiről itt az elején próbáltunk volna gyakorlatilag beszélni, hogy ahhoz nem kell látni, hogy az emberben ugyanazok megszülessenek, akár belsőképpen, akár másképp. Tehát még egyszer visszatérve, ha én a Lacival beszélek, nekem véletlenül semmi eszembe, hogy ő éppen fehér botta jár, vagy nem lát. Mert amiket mond, azok teljes egészében úgy jönnek. Tehát az, hogy most ő hogyan áll ezeket a dolgokhoz, amiket mi itt megpróbáltunk volna az önmel előadni, vagy ahogyan a Józsi ugye reagált különböző dolgokra, az volt az érdekes. Szerintem.
Köszönöm. Nem tetszett a felvétel. Azon gondolkoztam, hogy ha ezt tudom, hogy lesz ilyen felvétel, mert valahogy elkerült a figyelme, a bejátszás. De most kérlek, valamilyen oknál fogod az én hiányosságom, de úgy beszélve, hogy nagyon szívesen átosztam volna Szobortól és mindentől függetlenül, nem tudtam, nemrég egyik készült munkánál nagy tömböt meg kell hasítanom, hogy létre tudjam benne hozni azt, hogy éppen megállottam, hogy éppen elképzelősen, és amikor ezt a nagy tömböt szobrász megfúrja, és különböző ékekkel ellátja, valójában ugyanúgy dolgozza meg ma is a követ, mint több ezer évvel ezelőtt, annak fantasztikusan szép hangja van. Ugyanis amikor ezek a résekbe belehelyezi az ember ezeket a repítő ékeket, akkor egyszer én is próbáltam elűrni, persze nem tudtam olyan mélységesen leírni, ezt nem lehet leírni. Amikor az ékek egyre bentébb hatolnak a kőben, de ez lehet ez az ég mondjuk víz is, akkor a feszítő ereje eleinte nem lehet érzékelni emberi füllel, de amint az idő halad, és most nem tudom milyen felvétel lehet ezt elkészíteni, én ezt úgy csináltam, nagyon egyszerű ősi módszer, amikor éreztem, hogy a kő a lepattanás pillanatában van, akkor oda helyeztem a fülemet, mint ahogy a vadnyugati fülmekben az indián a sínre, vagy jó esetben nem ott a valat, de amikor oda helyezem a fülemet, és akkor hallom azt a belső hangját, ezt nem tudom, hogy lehet-e valamilyen felvételre fölvenni, de csilingel bent a kő. Ez is olyan furcsa, itt van a bizonyos látás. Van olyan ember, aki előtt mondjuk lehasítanám ezt a követ, és lehet, hogy azt fogná meg csak, hogy puf, leesett két tonna. És mi van akkor? Lehet, hogy a másik embert azt fogná meg, hogy hú, micsoda a technikai megoldás van, hogy ez a szobrász még most is 2000 évvel ezelőtti módszerekkel hasítja ezt a nagy követ. És elképzelhető, sőt biztos vagyok benne egy olyan ember, akinek mondjuk a... És itt van a furcsa az életnek, ami nekem nagyon tetszik, hogy amikor a sámán megrázza a dobját, felhajza a dobját, és egy másik szférába tud gondolkozni, másik szférából tud információkat magával hozni, és azt megosztani a többiekkel. Olyan furcsa, hogy akkor olyan érzékszervei működnek, ami más embernek például nem működhet. Ezért kiválasztok. Na most én szerintem azok az emberek, akik kevésbé látnak, vagy valami oknál fogva, látásukban korlátozva vannak, azok mondjuk ezeket a hangoknak el tudom képzelni, hogy ez számukra legalább annyira csilingelő, mint egy szobrásznak, aki szintén akkor nem használja csak pusztán a hallását, illetve a tapintását, mert ha kőhöz hozzáadjuk, akkor csak a tapintás. Tehát nekem nagyon fontos a tapintó érzet. Szóval ezt a hangot, ezt kezdve megosztanom itt az itt lévőkkel szerintem. Egyszer lehet, hogy meg is próbálom ezt létrehozni. Szóval csilingel a kőmkor, mielőtt leszakad, és ez elég sokáig tart, ugyanis egy ilyen leszakításhoz kell több nap, és nagyon figyelni kell, hogy ezt a pillanatot el lehessen, tehát tettel esnélni. Egyébként amihez hasonlít számomra, szerintem szokták sokszor mondani, hogy elég furcsa hasonlat, a bánák énekét szokták kiemelni, hogy ott a mélyben, ahogy kommunikálnak, az a számukra ének. Persze ez egy kommunikáció, amit nevezhetnénk bármilyen másként is, nevezzük éneknek, de a mélyben nem látjuk, hogy mi történik. Ott lent kommunikálnak hatalmas nagy testű lények. Most a kőben is hatalmas nagy erők dolgoznak egymás ellen, milyen esetben a víz van, vagy az ég, vagy a több, és hát megpróbálom ezt majd elhozni egyszer.
Én visszatérnék egy picit a látás fogalmához, vagy a látásnak a működéséhez. Végülis egy csodálatos dolog, rengeteg információt kapunk belőle. Úgy a tájékozódáshoz, úgy a vizuális élményekhez, a színek, a formák, annyi minden információ van a látásban, hogy én emiatt alaphelyzetben minden akkor sajnálok, mert egy ilyen dologtól elesnek. Ugyanakkor csodálom, hogy ők ezt a hiányt csodálatos akaraterővel, kitartással és a többi érzéknek a magas szintre fejlesztésével tudják pótolni. És megcsodáltam, akik most itt nyilatkoztak a vakok, hogy milyen színesen, gazdagon, nagyon szépen tudták elmondani az érzéseiket, a benyomásaikat. Szebben, mint a látók, mert belülről pótolták azt, ami nekik a látás miatt hiányzik. És én is segíteni akarok, amikor látok egy vakot, csak tényleg nem tanítanak meg minket, hogy hogy tudunk jól segíteni. Hogy az mind a kettőnek, mert én érzem a másik, hogy én őt lesajnálom, hanem kellőképpen tudjam segíteni. Tehát a Lacit én is azóta csodálom, mióta megismertem, hogy tényleg majdnem mindenre képes, vagy sok mindenre még magasabb szinten képes, mint a látó. Tehát ők kiválóan tudtak pótolni, de valószínű, hogy egy kezdő, aki először megvakul, főleg ha látott, elveszt valamit, először valószínűleg kétségbe esik, és ez egy folyamat kell, ez egy tanulási folyamat, egy akaraterő, hogy ezt leküzdje és tudja pótolni.
Na, ezen gondolkoztam el én is, hogy sajnálom, nem sajnálom, csodálom, segítek, meg ez egészen én elgondolkodtam, és a következőhez jutottam, amennyiben ez válasz a Laci felvetésére, hogy tanulhatunk egymástól. Ugye azért itt ez egy kicsit túl lett lőve, hogy ezek a csodálatos dolgok, szóval azért ezt én nem osztom, hogy csodálni mindenkit ilyen alapon, ezért nacionalizmus lenne. Tanulhatunk egymástól a másik a beszédben, hogy találunk meg pozitív beszédet. Vagyis virágot beszél módon is lehet a legrosszabb dolgokat is kibeszélni, megbeszélni akkor. És megyünk tovább, tehát nem egy pontban, de több pontban lehet ezeket megtalálni is. Ahogy hova figyelünk, az talán a belső arcunk, mert hát lehet, hogy valaki nem figyel sehova, vagy csak a pénzre figyel, akkor az a belső arc, ha valaki a kövekre figyel, akkor úgy élesíti ezt a belső arcát is, akkor mint egy sámán, nem tudom hova jut el. Hát ettől is függ ám, hogy milyen a világlátásunk.
Én azt vettem észre, amióta ugye látásvallási előtt vagyok, hogy sajnos az emberek egyre különbösek ugye egymás irány, de gondolom ez a társadalmi helyzet is befolyásolja, hogy rányomja a bélyegét, mert ugye sajnos mindenkinek megvan a maga problémája, az egészséges embernek meg kell küldeni azért, hogy fennmaradjon a munkahelyen, helytálljon, izgul, szerencsétlen, hogy meddig dolgozhat, ne betegedjen meg, stb. És valahogy ez a mókuskerék, mert ugye mókuskeréknek kéne mondani, hát az viszi magával úgy egy olyan világ felé, ahol nem tud foglalkozni, meg talán belefáradt abban, hogy a környező világban is úgy belenézzen. De ugyanakkor számomra ez nagyon megdöbbentő volt az, hogy az egyik sorstársammal ugye eljutottuk az expo megállóhoz, és akkor úgy kérdezzük az emberektől azt, hogy ez a végállomás már, mint a BMW-nek a bejárati kapujánál vagyunk. És az a különbözség az emberek irány, hogy teljesen úgy meg volt döbbenve, és akkor azt mondjuk, hogy ilyenkor mi, hogy akik látnak, meg hallanak, szerintem azok is süket vakok, de ők másképpen. Bocsánat, hogy én ezt mondom, de én azt vettem
észre különben. Ez annyit tenni hozzá, függetlenül attól, hogy valaki ténylegesen lát, vagy nem lát.
Szóval
én azt mondom, igen.
És ami a legszomorúbb tulajdonképpen, hogy most már egyre jobban eldörgül a világ, és olyan közömbösek az emberek ugye egymás iránt, hogyha valaki úgy megtámad a másikat, szóval nincs az összetartás az, hogy megvédjék meg minden, hanem elmennek mellette, hogy jaj, csak nehogy én kapjam meg a pofon. Holott, hogyha mindannyian összefognák, akkor nem fajulna ugye az egész ilyen brutalitásban. Nekem ez a meglátása.
Tehát akkor azt, amit elkezdtem mondani, hogy tehát függetlenül attól, hogy valaki lát vagy nem lát, igazából a belső énje az, ami fontos a látás szempontjából, mert hogyha valaki látta egy utcaképet, nem az a látás, hogy látja az utcaképet, hanem hogy abból mit lát meg. Mi az, ami neki fontos, mi az, amit kivon belőle. És az tulajdonképpen a belső énje fogja, a belső beállítottsága fogja meghatározni. Tehát ilyen szempontból véleményem szerint lényegi különbség nincs egy látó és egy nem látó ember között, vagy teljesen mindegy, hogy milyen felosztásban soroljuk egymás mellé az embereket a látásmód szempontjából. Tehát mi az, ami az ő számára abból az ingerből fontos, ugye? Mert mi mondjuk a fülünkkel, orrunkkal, tapintásunkkal tudunk érzékelni, a többieknek meg ott van a látás. És most ez mindegy, mert ez valaminek valamit megismerjük valamiképpen, de hogy abból mi a magunk számára mit akarunk látni, mit akarunk fontosnak tartani, az igazából csak rajtunk múlik. Tehát valahogy itt lenne fontos az, hogy az ember egy kicsit úgy tudatosan álljon, tehát nem mindenevővé váljon, hogy fogyaszt mindent, amit lát, vagy amit hall, és akkor azt mindent automatikusan lenyel és begyömöszöl magába. Nem, hát sok sejtet azt kint kell hagyni. Mert hogyha a maga számára fontos dolgokat vesz észre a történésekből, akkor azzal gazdagítani tudja önmagát. És akkor onnantól kezdve, akkor nem panaszkodással fogja eltölteni az időt, ha mondjuk találkozik a barátjával vagy ismerősével, hanem a pozitív dolgok fognak belőle kifolyni.
Beszédben.
Igen.
Egy érdekes példát hagyd mondjak erre, hogy van egy nagyon jó ismerősöm, aki festőm vagyis, és egy jó ideje ismertük már egymást, és tudta, hogy én a vakokat tanítom, illetve a látássérülteket, és mondta egy idő után, hogy szeretne bejönni az iskolába fotózni. Erre megkapta az engedélyét, és próbáltam számára érdekes arcokat, illetve jobban mondva az adott készletből, hogy éppen ki volt ott, és éppen ki ért rá, hogy ő lefotózza, egy csomó embert lefotózott. Aztán telt múlt az idő, még a felesége sem nagyon mert kérdezősködni, hogy minek ez a sok fotó a nem látva emberekről. Egyszer csak elkezdte ezeket a fotókat megfesteni. Aztán egy következő alkalommal, amikor náluk voltam, hatalmas, nagy méteres vásznakat vett elő, és egy társaságban leültetett minket, és akkor így hát egy kicsit lepucérítva magát mutogatta ezeket a festményeket, és én egész furcsa módon reagáltam, mert hogy én nagyon jól ismertem azokat az arcokat, akiket ő megfestett, és egész érdekes érzelemkitöréseim voltak, időnként pozitív, megdöbbentő, negatív, hogy ő miket látott meg azokban az emberekben, akikről egy fotó elkészítése nem olyan túl hosszú idő, nyilván nem olyan művészi fotóra gondolok, hogy beállítanak és nem tudom én hosszasan előkészülnek, hanem tényleg csak ilyen gyors fotó, úgy mondjam. És ő aztán a fotókat szemlélve, magán átfolyatva ezeket a képeket, olyan dolgokat látott meg ezekben az emberekben, ami időnként még számomra is megdöbbentő volt, hogy tényleg ez a lány, hát olyan kis visszafogott, és ott van benne a kacér. És hogy én ezt eddig észre se vettem. És ő, aki egyszer látta, ő észrevette.
Ehhez nem kell látni, hanem a lényeg a következő, ha most én átmennék ide az intézetbe, és meg bemennék 18 évesek közé, fiúk, lányok közé, akkor függetlenül attól, hogy lát vagy nem lát, ha most azt mondanám valamelyik lánynak, hogy vegyek fel ezeket a ruhákat, mert én ilyen modellfotóféleket akarok róla csinálni, akkor ugyanúgy készülne, ugyanúgy járna oda, ugyanúgy csinálna minden, függetlenül attól, hogy a végeredményét fogja látni vagy nem, mert azt érné át, ami egyébként ehhez amúgy körítésként ott van.
Nem vagyok benne biztos, mondjuk ezt én így most egy tánc jutott egyszer, amikor egy gyerekekkel készültünk egy fellépésre, és ez megint egy nagyon érdekes téma, hogy ki az, aki így született, vagy menet közben veszített fel a látását. Mondjuk azt, hogy zene, tánc, mozgás, mert ezt mondjuk, hogy látásültek, és akkor nekik a hallás, ami úgy finomodik, marad, illetve kiteljesedik, és teljesen más.
Szia. Hozzáteszem, hogyha most egy sima látó osztályban mennék, de ott se lenne mindenki, aki odaállna megfelelően, és a másik osztályban is csak azok lennének egyébként erre, én úgy mondom, hogy hajlamai. Van, akinek a fülek alapján szoktam eldönteni, akinek a fülei olyan formájuk, annak van ebben hajlama. Az viszont ugyanúgy állna oda, akár lát, akár nem lát, szerintem.
Ebbe a fülbe a vasárnál bevé.
Ezek teljesen maszek ilyen, de a füleket tudtam átad megnézni, hogy kinek van. Ez csak női füleket mondjuk, azt én.
És mit látsz meg a női fülekben?
Azt viszont nem mondom el.
Én
napján azt mondom, hogy úgy látom, hogy neked van hajlamod, vagy határeset vagy, abból már fotó is lesz.
És ez az alakjából vonod le következtetés?
Valójában saját magáról a füle az csak egy valami. Mégsem lehetek oda valakihez, hogy lefotódnának, de azt mondom, hogy a füleid alapján nem láttam, hogy akkor mégis másabb.
Jó dolog.
Nagyon érdekes volt tőlem egy ismerettségi körben, illetve hangzott el egy olyan kérdés, amikor tudták, hogy én látásültekkel dolgoztam, most már mindegy, hogy megkérdezte aki, hogy hát, hogy álmodnak, mit álmodnak a vakok. És mondom, na, ez nagyon jó kérdés, és pont a következő alkalommal összereztettem egy született vakot, illetve egy időközben vakká vált embert, és nagyon érdekes volt a kettő, mondjuk lévő, hogy mindenkinek ugye egyedi eset, hogy miként válik vakká. Épp az egyik szem egy orvosi műtba, és akkor neki mondta, hogy neki teljes sötétség van, mert ott valószínűleg ott épp elvágtak valamit. A másik személy, aki meg egy született vak srác, ő pedig, hát neki meg a tapintása mindene. Tehát mesélt, hogy ő például a kocsikról van úgy, hogy álmodik, és akkor ő a kocsiknak a formáját idézi maga elé. Illetve még nagyon érdekes beszélgetés. Ez a sajnáljuk, ne sajnáljuk téma, amikor ugye alapbaszkinak szerintem egészség. Ajánljuk fel a segítséget, vagy elfogadja, vagy nem, vagy lefakít, vagy nem. Amikor a mozgássérült ismerősöm beszél, hogy hú, hát hogy szegény valami, nem tud bemenni elintézni ezt, azt, és akkor ugye a másik oldal, akkor mondjuk, hogy hát, hogy a mozgássérült nem tud, akkor a lépcsőn föl, ezek a leggerekesebb beszélgetések, amikor tényleg így. Miközben azt gondolom, illetve úgy vélem, teljesen mindegy, hogy kinek milyen a látása, azt vettem észre, hogy annak függvényében ki mennyire van rendben önmagával. Hogyha éppen valaki vakká vált, teszem azt 5 év depresszió után, kezd el haladni azon az úton, hogy akkor igen, ő már napi rendre tért e fölött, és tud tenni, tud haladni, tudja csinálni a dolgait. Vagy az, aki nincs rendben a saját dolgaival, és megmarad úgy, hogy igen, nem tud még a közéletig sem elvenni. Vagy, tehát ez azt hiszem igazából látástól független, csak itt még inkább kijön, hogy mennyire tud önállóvá válni, vagy meg akar.
Tehát azért azt mondjuk már ki, hogy a gondolkodás az ugyanúgy képekbe zajlik a látónak, meg a nem látónak is a fejébe, csak az érzékelési csatornomás.
Igen.
Mert ez már úgy feszült bennem, hogy hát akkor a gyógypedagógus szólaljon már meg, mert...
Hát ez volt a mi meglátásunk is, hogy ezt neked kell elmondani. Kicsit más példa, de ez is a látásmódhoz tartozik hozzá, megint egy személyes példával jövök elő. Április 19-én kicsi német juhász vakvezető kutyám volt, elment az örök vadászmezőkre. És hát 10 év kötött hozzá, nagyon sokat változtam az alatt a 10 év alatt, és valami történt. Valami történt másnap. Egész egyszerűen valamit én megértettem. Megértettem teljes komplexitásában az elmúlt 10 évet. Nem csak a tört az emlékeket, tehát a napi eseményeket, amik történtek velünk, hanem mindannak a hozadékát, amit ő jelentette. Ő nekem nem vakvezető volt, bár eleinte igen, aztán később kutya volt, de később nem is társ volt, hanem igazából egy személyiségé, egy karakterré vált, tehát ő kicsi volt. Tehát valahol az ő teljes lénye belém épült. És valószínűleg tartom, hogy belőlem viszont elég sok minden átköltözhetett az ő személyiségébe. Ő ezt elvitte magával, ugye én itt maradtam. És igazából másnap én ezt a dolgot megértettem, és innentől kezdve a bekövetkezett eseményre én nem tudok szomorúsággal gondolni, hanem valami olyasmi, mintha igazából nem történt volna semmi, megy minden tovább, hiszen a lénye 10 éven keresztül belém ivódott. Tehát most is itt van bennem. Na most ez egy látásmód, hogy kiszélesítsem, hogy a Föld egyes országaiban haláleset után ugye a család összeomlik, szomorúság tölt el őket, sírnak, gyászolnak, míg más helyen a halál teljesen másképp dolgozzák fel, örömünnepet tartanak, visznek enni innivalót oda, ahol az elhunyt elment. Egyébként zárójelben hozzáteszem az Akik a sötétben is látnak című könyvből egy példány. Kicsi mellé betettünk, tehát hogyha ő elfárad a barangolásba, az örök vadászmezőkön, akkor nyugodtan elővette a könyvet és olvashat. Tehát ez is, én úgy gondolom, egy látásmód, hogy egy ember mit tud kezdeni egy bekövetkezett helyzettel. És most megint azt mondom, hogy nem kell feltétlenül ennél a példánál leragadni, csak most ez egy másfajta szituációban egy látásmód, illetve hát két látásmód közül miért pont az egyik alakult ki, míg a másik esetben mondjuk egy olyan gazda, akinek elment a kutyája, az könnyesen sírja a szemét, és tragédiának éri meg az egészet. Hát ez lett volna a második felvetésem, ami mentén elindulhatunk, vagy akár egy teljesen más példa alapján folytathatjuk a beszélgetést.
Kérdeztetek még valamit az előzőekhez, hogy itt szó volt arról, hogy voltál általános iskolában is beszélgettél a gyerekekkel. Hogy én bennem egész idáig az volt, hogy ez nagyon klassz, hogy mi itt vagyunk és beszélgetünk, és ez egy nagyon jó ötlet tőled, hogy ezt így létrehoztad. De hogy azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy azoknak, tehát ahogy mondtad te is, hogy nem tudod, hogy mit csináljál, mert hogy nem mondta ezt senki. Tehát, hogy minél több helyre eljussanak azok az információk, aminek hiányát érik, és ezáltal éljük mindannyian, mindenki, mindenféle oldalról. Tehát ez a társadalmi tudatformálás, ha már itt vagyunk, és sok mindent tapasztaltunk, és mi másképp látjuk a dolgokat, meg tapasztaltuk, akkor ezt adjuk tovább. Tehát én nekem mindig ez a gyűrűzön tovább, és jusson el minél.
Csak azért is egyébként, mert ez a társadalom minden szegmensére jellemző mostanában, hogy annyira multikulturálissá, toleránssá, 21. századivel válunk, hogy szigorúan tilos bizonyos dolgokról beszélni, vagy azért, mert ugye ez a toleranciának a megnyilatkozása valószínűleg legtöbb ember szerint, hogy valamiről nem beszélünk, vagy pedig, hogy akkor majd elmúlik a probléma. És nem tudom, hogy ezt például csak Németországban láttam, hogy ott mindenki nagyon nagy tiszteletteljes hozzáállással beszél a törökökről, ugyanakkor, hogyha mellé ültetnék az iskolába, akkor frászt kapna és azonnal menekülne jobbra-balra, hogy nehogy már. És ugyanez van Magyarországon egy csomó más kérdésben is, hogy egyszerűen, tehát ez jó, hogy így beszélünk valamiről, hogy igazából nincs különbség, mindenki egyforma, de nem, igazából nem egyforma senki. És van egy csomó minden, ami miatt még aztán különösen nem egyforma. És szerintem abban a hibában sem szabad beleesni, hogy egy ilyen nagy össznépi, egységi olvadt társadalomra beszélünk, mert persze nem az alapján kell elkülönteni, hogy látó vagy nem látó vagy. Milyen színű vagy milyen neveltetést kapott, de ezek ugyanúgy hozzátartoznak. Tehát nem tudom, tehát én itt is valami nagyon furcsát érzékelek ebből az egész beszélgetésből, hogy minthogyha, tehát nem tudom, jó, én könnyen beszélek, mert én ugye most életem belőször vagyok, és még sosem voltam ilyen helyzetben, és és nem tudom, hogy mennyire tényleg intoleráns, amit most mondok, csak nekem furcsa, hogy ennyire arról akarjuk itt meggyőzni egymást, hogy de hát igazából nincs is semmi különbség. Persze, ha a metafizika oldalát tekintjük, akkor nincsen különbség. Ami különbség van, az személyenkénti különbség.
Na, ehhez úgy szólnék hozzá, hogy ha tovább gyűrűzni, meg ahogy a suliban kapcsolódjuk ehhez a témához, a látó ember és a nem látó ember együttműködés mintája egy együttműködve. Mert az együttműködésben ott gondolom, ott azért már olyan nagy különbségek nincsenek, ha együttműködök egy nem látó emberrel, mi én itt látó. Mert hiszen ha együttműködünk, hát ahogy tudunk, együttműködünk ott.
Itt
egyelőre
arról van szó, hogy tudjon, mit kezdeni az a másik.
De most mondom, most akarom mondani, ha gondolati szinten ezt a tolerancia játékot eljátszuk, oké, eljátszuk, az igazi már akkor lesz, hogyha akaratban együtt tudunk működni. És ez egy új minta lehet a világban végül is, mert nagyon jó eredményei vannak adott esetben.
Tehát az egész ott kezdődik, hogy meg akarjuk ismerni a másikat, illetve van türelmünk meghallgatni a másikat. Tehát az egész ott kezdődik, mert attól, hogy én meghallgatom, tehát ugye több alkalommal beszéltem már mondjuk leszbikussal, meg meleggel is, ugye hát mondjuk az embereknek, meg nekem is hát egy kis előítéletem volt. Na most azáltal, hogy én beszélgettem velük, és most maradjunk a melegeknél, hát valamit én megértettem, mert valamilyen tudásnak a birtokába kerültem. Most ez nem jelenti azt, hogy én most puszipajtás lettem bármelyikükkel is, de valamit megértettem, tehát ha olyan emberek közé kerülök, vagy róluk hallok, akkor tárgyilagosabban tudok gondolkodni. Tehát ugye ez az össznépi összeborulás, amit mondtál, hát persze, hát a 10 millió ember, az 10 millió. Itt egyiket se lehet egymás mellé tenni, hogy ti pont egyformák vagytok, ugyanúgy gondolkodok, egyek vagytok. Nem, ilyen nincs. Hát az lenne a szörnyűség. Csak maga az, hogy az ember legyen képes arra, hogy meghallgatni a másikat, megérteni, de ez nem jelenti azt, hogy el is kell feltétlenül fogadnia. Hogyha barátokkal kell válni, csak értse. Tehát, hogy az előítélet megszűnjön, vagy legalábbis nagyobb mértékben csökkenjen, ha van.
Most mondjuk ehhez kell azért pozitív beállítódás, amivel a második óra elkezdődik, hogy lehetőleg, ha odafigyelek a másik emberre, akkor na, rosszat keresem benne, hogyha megtalálom, rögtön átkapcsolhatok, hogy na, akkor mi a jó benne? Tényleg, hát mi a jó oldala ennek az embernek? Lehet kérdezgetni, és ez egy belső arcot ébresztet, hogy és akkor rá lehet döbbenni adott esetben, hogy tanulhatok a másiktól.
Vagy például bizonyos szituációban belegondolni magát az embernek, hogy mi lenne, ha jelennék az ő helyében.
Hogy elgondolkodni, mondta a másik pont, eleve elgondolkodni. Na, miért mondta?
Egyébként nekem ez nagyon érdekes, hogy most így elmondod, hogy nincs különbség, vagy van különbség. Mert jó, valószínűleg ez így, nem tudom, hogy így azt jön is az emberből, vagy hozzáállás, nagyobb skálán oktatási rendszer, hogy akkor most alapkérdés, integráció, szegregáció. De most például a svédeket hozom föl példának, ahol integrált oktatás van, és ha adott esetben, adott iskolában bekerül egy ellátássérült tanuló, akkor a tanári gárdát viszik el fejmosásra, fejtágításra, hogy akkor mind, hogy kell éppen napra kész infókat nyújtani, segíteni. Meg így saját példából azt tapasztalom, amikor én az enyémekkel táborban voltam, vittem, hát idézőesen ütöttem, vágtam őket. Úgyhogy igenis, elővesszük a botot, és megnézzük, hogy akkor ez a helyzet éppen, hogy néz ki, és hiába vagyok én itt, és tudnám belekarolni, nem. Megnézzük, gyakoroljuk adott helyzetben. És azáltal, amikor valaki pedig a másik véget, hogy túlsegít, jó, húsikát összevágjuk, és akkor még ennyi meg valaki kézzel van, gyerekek tök cikli van, amit mindenki késsel világban leszik. És ő például a hazai oktatási rendszer iskolából úgy került ki, hogy hát akkor nem is biztos, hogy kezem, mert esetleg kezem most előtte, mielőtt leül lenni. Hát kösz.
Nem a gyakorlatra értettem, hogy van különbség. Nem szabad a gyakorlatra értettem, hogy különbség. Pontosan nem lehet, hogy gyerek egyen ugyanúgy, meg ilyen ugyanúgy, mint a lehetőn, nem erre akartam célozni, hanem hogy az ember alapvetően úgy működik, hogy vannak bizonyos kategóriái, amivel dolgozik. És ez jó is volt a példa, hogy igen, az emberiséget alapvetően homoszexuálisra, heteroszexuálisra, mit tudom, például Magyarországon ugye független attól, hogy az ember mennyire toleráns, akkor is, ha ott áll az adott illetővel szemben, arra fog gondolni, na hát annak ellenére, hogy teszem azt róla, milyen rendes ember. Nem, erre se gondol, tehát ezt a mondat első felét nem tudja kihagyni. Nem arra gondol, hogy de jó fejezős, ezt tök jót találkoztam, hanem egyből arra gondol, hogy na hát ahhoz képest, hogy roma vagy, ahhoz képest, hogy gyenge életű, milyen remekül közlekedik, vagy mit tudom én, vagy ahhoz képest, hogy meleg, milyen jó fejezőse ez. Tehát az első részét a mondatnak soha nem tudja kihagyni az ember, és nekem pont és ezen nem lehet változtatni, itt beszéltünk akármilyen toleranciáról, ez nem fog megváltozni, lehet, hogy majd az én unokáimban, de abban se hiszek, tehát ez nem változik meg. Lehet, hogy az ahhoz képest lekerül onnan, de akkor is az ember a saját magától eltérő embereket akkor is kategóriákba sorolja.
És de biztos, hogy negatívan kategóriában lehet sorolni, de biztos, hogy negatív.
Nem biztos, hogy negatív, csak hogy a kategóriák megmaradnak, és én attól félek mindig, amikor bármilyen különbségről szó van, hogy ugye az emberek annyira igyekeznek toleránsabban, hogy a kategóriákat akarják eltörölni, hogy az egész, hogy átesünk alul túls oldalára, hogy mit tudom én például az integrált oktatásban, igen, hát attól, hogy gyengére olyan, mint a többi gyerek, akkor, és ezért jó, amit mondták például, hogy igen, akkor az egész tanárikat igenis el kell vinni, és tanulja meg, hogy azzal a gyerekkel, hogy kell bánni, nehogy már ugyanúgy bánjanak fel, mint az összes többivel, mert az nem lehet, hát az senkinek nem jó. Tehát én csak mindig ettől félek, hogy annyira nagy lesz ez a mindenki egyenlő és egyforma, hogy emiatt azok az emberek, akik egy kicsivel mások, hátrányos helyzetbe kerülnek, mert hát nagy a szeretet meg a tolerancia, ugyan nincs semmi különbség. Pedig hát kell lennie.
Szerintem ott van az igazi nagy bukta, hogy kategóriák vannak, mert a kategóriák azok bizonyos szempontból értelmetlen dolgok, mert mindig egyének vannak. Ugyanis teljesen bizonyos szempontból abszolút értelmetlen dolog azt mondani, hogy a vak társadalom megfoghatatlan dolog. Hiszen egyénekből állunk, ugyanúgy különbözünk mi egymástól, mint hogy a Magyarországon a 10 millió ember különbözik egymástól, meg a Földön a 6 milliárd. Másak vagyunk. Ugyanis lehet csoportosítani engem mondjuk a 43-as lábúak közé, mondjuk a 185 és 190 centi magasak közé, azok közé, akik kopaszodnak, azok közé, akik nem látnak, azok közé, akiknek rossz a testtartásuk, meg mondjuk azok közé, akiknek mondjuk nagy a pofájuk. De most miért a vakok közé?
Mert van a vaktársadalomnak egy nagy közös problémája, mégpedig az, hogy csak egy olyan értelemben mondom, hogy van egy olyan csak erre a csoportra jellemző probléma, ami a többire, még a többire jellemző az is, hogy teszem azt rossz a testtartása. És azért fontos, hogy nekik van egy nagy közös problémájuk, mert a társadalomnak választ kell adni erre a problémára, közlekedésben, mit tudom én.
Bocsánat,
miért, hogy más a nagy problémája.
Előjön a bunkó természetem, nincsen, hogy a társadalomnak kell választ adnia. Egyéneknek a szerencsével tudnak válaszolni.
De erre a problémára kell egy, csak egy ilyen apró példa, hogy a közlekedés lábás hangjelzése kell egy, tehát vannak olyan problémák, amire igenis a társadalomnak kell megtalálni a
De akkor kérdezem azt, hogy biztos az, hogy mondjuk egy nem látó embernek az a legnagyobb problémája, hogy nem lát? Korán sem.
Nem biztos, hogy ez, de mindenféleképpen jó, ha csoportok vannak, mert és a kategóriák. Azért, mert például, ha egyénként próbál mondjuk manapság valaki Magyarországon boldogulni, akkor sokkal hátrányosabb helyzetben van, mint mondjuk, ha létrehoz egy egyesületet, és az egyesülethez már kell 10 ember, vagy valamilyen civil szervezetet, és akkor ők meghatározzák, hogy mi az, ami számukra közös, és akkor ők egy kategóriát képviselnek ezáltal.
Igen, tehát ha mint olyan kerekesszékben élők alapítanak egy védegyletet azért, hogy az épületekbe be lehessen jutni, akkor be fognak jutni, tehát igazából, és innentől már ez egy kategória, és most ez nem pozitív vagy negatív, hanem ők egy csoportnyi ember,
aki ugyanaz. De ez milyen baj? Tehát ez nem is baj.
Nem, én azt mondom, hogy én ragaszkodom ahhoz, lehet, hogy én vagyunk a konzervatív, én ragaszkodom ahhoz, hogy legyenek ilyen kategóriák pont az érdekérvényesítés miatt. Mert hogyha azt mondjuk, hogy te vagy is kerekesszék, és ugyanolyan, mint én,
akkor szegény ott fog állni, és nem tud bevenni egy postára, mert ugyanolyan, miért nem oldja meg.
Na, most akkor be. Folytatom a bunkóságot, hogy oké, egyesület létrejön mondjuk, egy kategória létesül, igen ám, de akkor megint nem az egyes embernek az önállóságára építünk, mert azt
mind a tíz embernek érdekel az, amit ők
képviselnek. Kérdés, hogy hogy akkor eljutunk-e oda, hogy akkor tegyük föl, hogy az egyéniséget kiiktatják, hogy csak
nem
a
iktatja,
társadalom, ki? Csak a szervezetek, csak az kategória, hogy egész egyszerűen egy ember egy kategória.
Az rendben van, de sokkal többet el tudsz érni, hogyha összehozol embereket és csoportokat és kategóriákat alkalmazol, mint hogyha mindig, minden egyes embernek végig kéne járni ugyanazt a kvázi gálváriát a kerekes székeseknél.
Érdekérvényesítésnél se tudom teljesen ezt találni, mert egyetértek ebben a Lacival, hogy nincs olyan, hogy a vakok társadalma, vagy így tovább, nem. Egyénekből áll, és akkor mi az az érdek? Vagy a kerekesszékesség, vagy
nincs társadalom sem.
Hanem a közösségi érdek érvényesítésnek látom a sokkal a célszerűbb útjait, lehetőségeit, hogy egy ember mondjuk egyéniségként tesz valamit, a másik észreveszi, megint tesz, és ez formálhat valamilyen közösséget. És az nem kell bekategorizálni, hogy típust alkotni, mert az rá olvasás.
Hát akkor mester és tanítvány viszonya lenne minden pedagógus és diák között, és nem lenne iskolai oktatási
rendszer. Nem tudom, mert az érdek érvényesítésnek ez is egy lehetősége.
Na, sokkal lassabb, tehát hogy annyira ragaszkodunk a saját individuumunkhoz, mert mi annyira szuverén egyéniségek vagyunk, mint hogy akkor dacból a többi emberrel nem vállalunk sors közösséget. Tehát nekem ez tökre így tűnt most ebből, hogy én egy szubjektív, én meg. Tehát ez most, bocsánat, a Brian élete jut eszembe, ami mind egyéniségek vagyunk, és akkor egy hangatömeg vagy, de én nem. Tehát most ez, én ezt nem értem. Én most valami alapjaiban nem értek.
Megpróbálom akkor egy gyakorlati példátom, ami eszembe jutott, hogy például egy adott esetben segédeszköz pályázatnál neked nem biztos, hogy szükséged van egy juice-ra, egy kerekesszékre, valamire, ami a másiknak valamire megkönnyíti az életét. Tehát ezért a pályázatot kiírják látássérülteknek.
Ez legyenek klisék, legyenek jó, legyenek klisék, legyenek általánosítások, és akkor nem kell megismerni a másik embert.
Nem zárja ki áll a végét. Hát egy zenekarban is sokféle zenész van, sőt, több hegedűs van, és több fúvós van, sőt, ott is külön kategóriák vannak, mert vannak fúvósok, meg vonósok, sőt, ütősök is vannak még, és ezt lehetne ragozni, és azon belül is külön individuumok, és mindegyik a saját egyéniségét adja bele, és a legjobbat akar, és pont attól lesz jó az a pont, tehát, hogy mindenki beleadta a saját egyéniségét, a saját tudását, és mindenki akar, és közösen csinálták.
Ha meghirdetnek egy állást, mondjuk ott is definiálják, hogy egy japán szinkrontollás kell, nem? Az is definiál egy kört. Tehát hiába jelentkezett oda, nem hiszem, hogy ebben.
Hát zenekar, meg közös munka, én például valami lezárkózott vagyok, és igazából egyedül szeretek mindent csinálni. Béla, te hogy vagy ezzel?
Igen, is.
Nagyon kevésbé érdekel az, hogy ki mit mondok.
Adott esetben például lehet, hogy egy egyén előbb ki tudja verekedni saját maga számára az igazat, mint hogyha mondjuk egy egyesület áll, vagy egyesületnek a tagja, mert nem biztos, hogy az úgy szuper áll.
És utána jönnek az epigonok, hogy valaki kivert magának egy új utat, egy új lehetőséget, és majd jönnek az epigonok, a lekopizók, lemásolják, és na akkor látszol, hogy ez a típus, ez a kategória. De az előtte már valaki,
csak az az ijesztő, hogy ezt 1736-ban írta meg Kant, és azóta 4000-en megcáfolták, és tényleg ez annyira felvilágosodás korabeli gondolat, hogy van egy valaki, aki az ész nyilvános használatában azt mondja, hogy szembe menve, persze belesimulva, de kicsit szembe menve reformenként az aktuális helyzetben, és majd utána, tehát hogy ez feltételez, ez egy utopisztikus állapot, hogy feltételez, hogy a többi ember majd öntudatára ébred, és azt mondja, hogy na hát,
hogy ő mennyivel okosabbat mond, mint a fennálló rendszer, legyünk, kövessük őt, és akkor így generációról generációra egyben minden egyre jobb lesz. De látjuk, hogy ez nem működik. Ráadásul mondom, ezt utoljára, ez egy felvilágosodáskori gondolat.
Igen, és ilyenkor én, amit az előtte mondta, hogy milyen okosan beszél, pedig ne szar is nyelvon van.
És ráadásul milyen igazad van, de ezt én még nem is mondtam.
De a Netszor is nyers.
Nem, de igen, tehát hogy itt tudom én, abba, aki a fotókat csinál lánunk, ha meg lehet egy Netszor is ilyet, nem feltételez, hogy kiesik a lány száján, hogy kant. És akkor mégis, és akkor...
De egy az egybe, azonnal.
Hoppa. És akkor jön a döbbenet. Szóval nem tudom.
Nekem elég, ha látom, úgy olvas.
Mondjuk így visszakanyarodva így a katedrai témát. Nekem pont egy ilyen megismerés, meg tapasztalat útján volt az, hogy volt egy meleg munkatársam, aki, vagy hát igen, ez a megismerés általi tapasztalat. Tehát, hogy előbb volt vele munkakapcsolatom, és sokkal-sokkal később tudtam meg, de föl se tűnt, tehát ez meg az én vakságom, hogy nekem nem esett le, hogy a saját nemhez vonzódik. És miután már tudtam, hogy én tök jó tudok vele dolgozni, és egy tök jó ember, ezáltal nekem nem volt meg az a visszajogásom, ami lehet, hogy halva csak bemutatják, hogy ő a buzi, akkor elfordul az ember. Tehát, hogy igen, ez a megismerés általi folyamat és elfogadás.
Téged, ha fordítva van, akkor is pozitív irányba tud befolyásolni, hogyha hagyod magadat megismerni. Illetve, hogy hagyod őt megismerni. Igen, de tehát
csökkent. Tud rajta változni, hogy negatívból fordulsz egy kicsit
pozitívba. Persze, az biztos, csak hogy nem reménytelen a helyzet akkor sem. Ha tényleg egy olyan emberről van.
Például az, hogy ez a pozitív szemlélet hogy jöhet be. A Tivoli Színházban Csoda az élet címmel játszani a musical, Csongráfi Katat énekel, és elhangzik benne egy naphimnusz, aminek az egyik része az, hogy minden ember egy fénysugár. Tehát ha onnan indulunk ki, hogy minden ember porból született, stb., vagy onnan indulunk ki, hogy minden ember egy fénysugár, és azt a fénysugarat meg tudom találni benne, akkor már nincsen kategória, akkor azt az egyet megtaláltam, ami benne van. Hát kérdés, hogy sikerülne.
Hát így mondom, minden emberben benne rejlik valahol az érték. Csak hogy az mennyire látszik, illetve mennyi munka kell ahhoz, hogy azt vagy megtalálja az ember, vagy saját magába ki tudja bányászni.
Például, hogy egy homokossal megismerkedik ez, és akkor mondjuk a te példánál, akkor megismerem, és akkor már rögtön nem ez a külső jegy, vagy bélyegzés, vagy egyéb működik a gondolkodásban, mert már őt megismertem, az ő belső arculatát, ezt a belső fénysugarát.
De egyszer sem fogok tudni vele úgy beszélgetni, hogy valahol ne legyen az, hogy igen, de, vagy nem, de, tök mindegy, tehát nem erre a negatívumra akarom kiegyezni, de soha nem fogom róla elfelejteni azt, hogy ő meleg, még mindenki a heteroszexuális, azokkal úgy beszélgettek, hogy eszembe se jut, hogy mit csinál vajon a tárgyban.
Így van, de még az is lehet, hogy aztán eltűnik a melegsége. Mert egy valaki benne fölfedezte a fénysugarat.
Tehát idővel az súlytalanná válhat.
Azért nem, hogy valóban. Ez az ritka lenne.